Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek! A teológusok is sokat foglalkoztak az évszázadok során ezzel a kérdéssel, hogy ez a két nap miért kerül így ünneplés szempontjából is egymás mellé, karácsony meg egy vértanúnak az emléknapja. Sok választ, sokféle választ adtak erre. Egyáltalán a keresztény közösségek is sokat tépelődtek ezen. Megpróbálok majd a mai nap az elmélkedésben valamilyen módon bekapcsolódni ebbe a kérdéskörbe. Egy képet szeretnék csak magunk elé állítani most, amikor a Szentmise áldozat bemutatására készülünk. Karácsonnyal kapcsolatosan azt üzeni nekünk a Biblia, hogy megnyílt az ég, és eljött közénk az Isten fia. István diákonussal kapcsolatosan is megnyílt az ég számára kép. Egyszerűen arról van szó, hogy ég és föld összetartozik. Isten és ember összetartozik. Erre gondoljunk akkor, amikor ezt a Szentmisét szeretnénk méltóképpen Isten dicsőségére és a mi lelkünk javára is ünnepelni. Gondolkodjunk el azon, hogy miképpen is tartozunk mi az Istenhez. Gondolkodjunk el azon, hogy mennyire engedjük be az Istent az életünkbe. Ezen dől el valójában minden. Ezt a Szentmisét meghalt szülőkért ajánljuk fel. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket. De aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ha meg akarjuk érteni az egyháznak a szándékát, hogy ez a két ünnepnap miért kerül egymás mellé, akkor mindenképpen azzal a titokkal kell szembesülnünk, hogy jászol és kereszt összetartozik. Valójában minden karácsonykor, akkor, amikor a jászolt tesszük a középpontba, valójában oda kellene mellé állítani a keresztet is, csak hát általában az igehirdetésekkel nem akarjuk riogatni az embereket. Karácsonykor az emberek egy gyermek születésének akarnak örülni. És ez olyan sajátos érzéseket vált ki az emberekből, amik lelkesítőek, bátorítóak. Nem akarjuk az embereknek az érzelemvilágát és az örömét megzavarni. Valójában a felnőtt gondolkodásunk függvénye, hogy képesek vagyunk-e az igazság teljességét szemlélve belátni azt, hogy az a fajta szemlélet, amely ezzel a gyermekkel megjelent ebben a világban, az szükségképpen ebben a világban megácsolja a keresztet is. Egyszerűen arról van szó, hogy ebben a világban a megváltás az nem azt jelenti, hogy a világ megújult. A megváltás azt jelenti, hogy a világnak lehetősége van arra, hogy gyógyuljon. Karácsony nem egy meggyógyított világról szól, azt a lehetőséget villantja föl, hogy eljött közénk az Isten, és kialakít ez a Jézus Krisztus a mi világunkban egy új Isten képet, és elénk él egy újfajta életszemléletet. És ezt az életszemléletet akarja formálni és alakítani bennünk. Tehát alapvetően arra kell gondolnunk, hogy a megváltás ugyan megtörtént, de a megváltás nem azt jelenti, hogy meg is gyógyult a világ. A megváltás a gyógyulás lehetőségét adja meg egyes emberek számára is, és az egész emberiség számára. A kérdés az, hogy egy régi gondolkodásmód megmarad-e, és ez uralja ezt a világot, vagy érvényre tud jutni ebben a világban az az új szemlélet, amit Jézus Krisztus hozott el. Ha igen, akkor gyógyul a világ. Teljesen sosem fog meggyógyulni. Mert felfogások, értékek, azok sohasem teljes egészében tudnak érvényesülni. Sem az egyének életében, sem a társadalomban, a közösségek életében. Tegnap arról elmélkedtünk, hogy Jézus egy új életképet hozott el. A zsidók Isten képe Jézus Krisztus eljövetelével az ő tanításában megszűnt. A zsidók istene, a szigorú Isten, a haragvó Isten, a harcos Isten. Őszintén megmondom a testvéreknek, nekem esetenként nehezemre esik a papi Zsolozsmának az imádkozása, amikor olvassuk a zsoltárokat, ugye az ószövetségi, dávidi zsoltárokat, ahol, bocsánat, hogy most ezt így mondom, dicsőítik az Istent, hogy aprította az embereket. Az én lelkemtől igen távol van ez a fajta gondolkodás. Nem véletlen az, hogy ugyan a zsidók Isten képe már fejlettebb annál a fogalomnál, hogy szemet szemért, fogat fogért, de azért az, hogy szerest a fajtestvéreidet, a többihez semmi közöd, ez nagyon messze van attól a gondolkodástól, amelyet Jézus Krisztus hozott el közénk. Jézusnak az Istene a szeretet Istene. Ahogy tegnap erről elmélkedtünk, megjelent közöttünk Isten ember szeretete. Már ebben rejtőzködik, ebben az egyetlen szóban, ha ember szeretetről beszélünk, ebbe a körbe beletartozik minden ember. Tehát Jézus Istene az embert szerető Isten. Egyáltalán ne csodálkozzunk azon, hogy a zsidók nem tudtak mit kezdeni ezzel az új istenképpel. És akkor, amikor kiderült az, hogy ezek az első keresztények valóban az Isten jó indulatát beengedték az életükbe, és működni kezdett, ha nem is mindenki által, és nem is egyformán, de egymás felé ez a jó indulat, amikor Istennek ez a szeretete, amit talán így lehet mondani, hogy nincs határa, határtalan, vagyis senkit nem zár ki ebből a körből, akkor elgondolhatjuk azt, hogy mit váltott ez ki ebben a népben. Nem véletlen, hogy Jézusnak meg kellett halni. Pontosan azért, mert ez a fajta gondolkodás egy egészen más szerepet szánt az emberiségnek, mint ahogy azt a zsidók Jézus születése előtt gondolták. Az emberiség hivatása az Isten szeretetének a kinyilatkoztatása. Nem egy népé, hanem minden emberé. És úgy tűnik, hogy az Isten lelkének az erejével egy olyan robbanásszerű változás történt, amire nem volt felkészülve sem a zsidóság, sem az emberiség. És István diákonusnak a történetét csak ebből a szemszögből lehet látni. Hiszen ő ezt a fajta szemléletet, amit Jézus Krisztus elhozott közénk, és meg is valósított a maga életében és a példájával, ezt az élet szemléletet jelenítette meg. Valójában a szeretetet. Vagyis, és akkor egy pillanatra visszalépek, a kérdés az, hogy ebben a világban kizárólagosan az érvényesül-e, ami Krisztust megelőzően, hogy a nagy az érvényesíti a nagyságát, a hatalmas él a hatalmával, annak minden lehetőségével, ami szükségképpen azt jelentette, hogy a kicsinyek nem számítanak, ami azt jelentette, a hatalom nélküliek kiszolgáltatottak, és itt most sorolhatnám mindazokat, akik kiszorultak a nagyoknak, a hatalmasoknak a köréből. Vagy ez érvényesül, vagy pedig ez a másik, hogy Isten, aki hatalmas, értünk, lemondott a hatalmáról. Ahogy Jézussal kapcsolatosan írja a Szentírás, hogy Isten trónusát elhagyva közénk jött. Ahogy vele kapcsolatosan sokszor elmélkedtünk arról, hogy értünk kicsinyé lett, értünk szegényé lett. És minket is arra biztatott és bátorított, hogy legyünk csak nagyok, és aki nagy akar lenni, az legyen a többinek a szolgája. Legyünk elsők, és aki első akar lenni, az legyen mindenkinek a rabszolgája. Vagyis egy egészen új életszemlélet alakul ki ennek az új istenképnek a nyomán. István diákonus, mint diákonus, maga a funkciója is, maga a hivatása is, a munkaköre is a szolgálatról szól. A szolgálat pedig egyértelműen azt jelenti, hogy a többiekért él. És ráadásul még nem is személyválogató. Ugye éppen ennek az időszaknak a történetéből van egy emlék a Szentírásban, amikor föllázadtak a görögökből lett, vagyis a pogányokból lett keresztények, a zsidókból lett keresztények ellen, mert háttérbe szorították az ő szegényeiket a hozzájuk tartozó szegényekkel szemben. És a hivatkozás, hogy ez az ember az Isten ellen és a templom ellen lázít. Világos. Vagyis az ő Isten képe egészen más, mint a mi Isten képünk. Tehát lázít. A templom ellen, mert hiszen Jézus arról beszélt, hogy nem az áldozatokra van szükség, azokra az égő áldozatokra, amiket az oltáron elégettek, amikkel ki akarjátok vásárolni magatokat, és meg akarjátok venni az Istennel való kapcsolatotokat, hanem a szívetek áldozatára van szükség. Hát lázít István a templom ellen, a templomi kultusz ellen, a templom törvényei ellen. És ráadásul a lázadozók elsősorban nem az Ószövetség hitéhez tartozók közül kerülnek ki, hanem a zsidókból megtért keresztények közül, akik ugyan megtértek és keresztények lettek, de azért egy kicsit zsidók maradtak, ószövetségű gondolkodásúak. Testvérek, azt hiszem, hogy világos a kép. A világot megváltotta Jézus. De ez nem azt jelenti, hogy meg is gyógyult a világ. A világ gyógyulása azon múlik, hogy azt a régi istenképet felváltja ez az új istenkép a világunkban. A gyógyulás azon múlik, hogy egy régi életszemléletet egy új életszemlélet váltja-e fel. Istvánnak az élettörténete ezt a kérdést állítja a középpontba. A világban ez a küzdelem, ez a harc, ez az idők végezetéig tart. Soha nem lesz egyértelmű a világ gondolkodása, az emberiség életszemlélete. A kérdés ezen dől el. Ma ezért gyűlnek össze konferenciákra, ezért tartanak különböző tudományos üléseket, a világ sorsáról tárgyalnak, az emberiség jövőjéről értekeznek. Valójában arról van szó, hogy ez az újfajta szemlélet, érvényre jut-e? Magyarán a krisztusi életszemlélet, ami arról szól, hogy nincs különbség ember és ember között, mindegy az, hogy Amerikában születik valaki, vagy a Kárpát-medencében, vagy Oroszországban, vagy Távol-Keleten, minden ember egyforma. A kérdés arról szól, hogy ez érvényre jut-e. Aztán, hogy az egész emberiség egy nagy család. Felelősek vagyunk egymásért. És a nagy felelősség azoknak a vállán van, akik nagyobbak, akik hatalmasabbak, akiknek több a lehetőségük. És eszerint az új életszemlélet szerint, a krisztusi életszemlélet szerint az ő dolguk ennek a felelősségnek a hordozása és az emberiség életének, sorskérdéseinek a megoldása. A világ gyógyulása ezen múlik. Ha a régi életszemlélet érvényesül, akkor ezek a gazdagok még gazdagabbak lesznek, visszaélnek a lehetőségeikkel, a többiek pedig még inkább lesüllyednek. Akár mondhatjuk azt is, hogy a megváltás kérdésköréről van szó, ezt is lehet. De ezzel a krisztusi életszemlélettel a mindennapok kellős közepében vagyunk. És ez nem templomokba való igazság, ez nem konferenciáknak az igazsága, ez a kunyhóknak az igazsága, a hajléktalan otthonok igazsága, ez a palotáknak az igazsága, ez a emberi élet kérdése. Aztán azok a képek, amiket itt a mai ünneppel kapcsolatosan még lehetne sorolni, valójában csak éppen utalásképpen, hadd mondjam, két születés napról van szó. Krisztus születése, aki fölvette magáról az emberi testet. István diákonus halála, aki leveti magáról az emberi testet, és Isten kezébe ajánlja az életét. Ezért beszéltek az ókoriak a halál esetén égi születésnapról. Lehetne arra is felhívni a figyelmet, hogy Istvánt nem legyőzték, hanem Isten kezébe ajánlotta az életét. Nem megölték. Erről is lehetne egy egész elmélkedést tartani. A szószoros értelmében kivégezték, de nem ez történt. A kivégzett az áldozat. István nem áldozat volt, Uram, kezedbe ajánlom a lelkemet. Életének a odaadása, Istenre bízta magát. Ez is egy érdekes szempont lehet, akár ebben a világban küszködő és küzdő embereknek is. És még sok-sok olyan sajátos mozzanat van ebben a történelemben, vagy a történetben, amiken bizony sokat kellene gondolkodni. Talán azt ajánlanám még a testvérek figyelmébe, hogy itt a lelket emlegetik. Mert mindezt a szemléletet, amiről szó van Krisztus életében, és ebben a keresztény életszemléletben, csak a lélek erejével lehet megvalósítani. Mária a lélek által lett gazdag. Jézus, amikor elkezdi a működését, akkor arról szól, hogy az Úr lelke rajtam, és ő késztet arra, amit tennem kell. Az apostolok pünköstkor megkapják a lelket, És ennek a léleknek az erejében, idézőjelben mondom, hódítják meg a világot. Miért gondoljuk azt, hogy ma másképpen lehetséges? Sok tennivalónk van, de talán a legfontosabb az, hogy eljussunk lelkileg oda, hogy ezt a lelket kérjük, hogy önmagunk fölötti lehetőségekhez jussunk. Önmagunkat felülmúló történetünk legyen. És ez már azt jelenti, hogy ez az emberi történet egyre inkább hasonlít az Isten elgondolta történethez. Testvérek, ebben az imádságban kérjük a magunk számára a kegyelmet, hogy tudjunk vállalni az új Isten képet, és ezt a krisztusi keresztény életszemléletet tudjuk valósítani a mindennapjainkban. És külön imádkozzunk azért is, hogy jobb idők jöjjenek. Ne legyenek illúzióink, mi most azt gondoljuk, hogy lesz egy, most politika egy pillanatra, lesz egy kormányváltás, és minden jobb lesz. Nem, más kezébe kerül a hatalom. És minden azon múlik, hogy hogyan él a hatalommal, a lehetőségével az új. Nagyon fontos, hogy sokat imádkozzunk azért, hogy valóban valami új kezdődjön. Azzal még semmi nem változik meg, hogy éppen más gyakorolja a hatalmat, meg más kezébe kerülnek a lehetőségek. Valami igen, mert esetleg másképp gondolkodik, de valójában a gyökeres változás az egy új életszemlélet érvényesítése és érvényesülése. Sokat gondoljunk ezekre, és sokat imádkozzunk ilyen szándékokra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk! Istenünk, köszönjük irántunk tanúsított sokszoros irgalmadat, amellyel elhoztad nekünk Szent Fiat születésekor az üdvösséget, Szent István vértanú ünnepével pedig megörvendeztetsz minket, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Kedves testvérek, holnap egy nagyon fontos ünnep van, Szent Család vasárnapja. És azt gondolom, hogy erre a napra különösképpen kell készülnünk, mert ha valamikor, akkor ezen a napon a nemzetünk jövőjéről kell gondolkodnunk. Mert lehet itt gyönyörű dolgokat mondani, válságból kivezető utakról nagyokat mondani. Egyetlen út van, az az út, ahol a magyarok nem fogynak el. Ha a magyarok elfogynak, akkor nekünk nincs út. Más nemzeteknek van út. Tehát azt gondolom, hogy ez a kérdés ma az életünk legfontosabb kérdése. Nagyon szeretném, ha szépen tudnánk ünnepelni holnap. Tudom, hogy bele lehet fáradni még az ünneplésbe is. Őszintén megmondom, ha az emberek igazán ünnepelnének, még azt se bánnám, ha nem jönnek el templomba. Bár ezt nem mondják, mert azt fogják mondani, hogy én lázítok, és templomból elűzöm az embereket. Az ünneplés alatt azt értem, hogy ha otthon lennének együtt, közösségben, a közösséget erősítenék, akkor, de nem erről van szó, ez a baj. A lelki pihenés fontosabb, mint a testnek a pihenése. Akinek a lelke nem pihent, az hiába fekszik egész nap pihenés címén. Úgyhogy adjunk lehetőséget holnap a lelki pihenésnek. És ez az imádságban történik, a szentmisén történik, és úgy nagy általánosságban mondható a templomban, bár otthon is lehetséges. Holnap nagy ünnep lesz. Aggódó szeretettel imádkozzunk nemzetünk jövőjéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!